Egy izé jött be az udvarba. Aha. Egy puskás, kardos ember, aki én utálam, tudakozódott. Azt gondoltam, hogy zsandár, de... De hála az Istennek, csak Fináncz.
Hát te azt hiszed, hogyha az embert a Fináncz látogatja meg, arra azt kell mondani, hogy hála Istennek?
Nem félek én a Fináncztól, én nálam még szűzdohányt sem találhat, nem is pipálok. Rajta nincs mit keresnie a Fináncznak.
Dehogy nincs. Nézd csak ide, Jámbor atyafi. Mit mutatok neked?
Mi az?
Szerelmes levél, amilyet a Fináncz szokott osztogatni. Fizetési meghagyás. Tartozol 89 forint 33 és fél krajcárral az adóhivatalnak.
Én? Miért?
Hát, örökségi illetmény fejében. Az új adófelügyelő kikutatta, meg befundolta, kiszámította, itt van. Fizethetsz.
Hát ez már több, mint rablás. Ez tatárpusztítás. Hát ez a kormány.
Na. Csak ne tartsd te Filippikát a kormány ellen, nem vagy te képviselő, hanem fogd meg az orrodat, te vagy a bűnös, amiért eltitkoltad, hogy örököltél ezelőtt 12 évvel. Most az illetéknek a kamatját is fizeted.
De ezt nem örököltem én soha életemben egy vadgerslit sem.
Ne, édesatyám fia, de rövid az emlékezeted. Hát az a bizonyos bátyád, akit éjszaka álmában megöltél, hogy a vagyonát örökölt.
A bátyám?
Igen, az a mindennap megsiratott bátyád.
A bátyám, igen, én megöltem őt!
Akkor hát, édes atyám fia, fizeted az öröksége után járó százalékot. Ez a törvény, nincs mit rugdalózni ellene. Vedd az írásodat, nesze. Fél esztendei béred utána megy.
Hát, ha jobban meggondolom... Hiszen nem volt nekem soha semmiféle bátyám. Igazán nem. Akkora sem volt, mint a kis ujjam.
E szerint nem is ölted meg?
Hát úgy öltem volna meg, mikor nem volt. Csupa hamisság ez az írás. Ilyen kormányt, aki rám küldi a Fináncot, hogy fizessek a bátyámtól százalékot, aki se nem született, se meg nem halt. Volnék csak képviselő.
Na hát... Viseld a magad becsületes képét ezentúl, azt mondom, mert ha nekem még egyszer azzal a halálmadár pofával állasz elé, mint egy halált bemondó bőrharang, mindjárt itt terem a Fináncz.
Ne adj Isten! Már is letépem a gyászfátyolt a kalapomról. Inkább sosem legyen bátyám, mint rajtam keressen az állam.
Na, ebből is kiugrattam az ördögöt. A régi világban kineveztek volna prófétának.
Itt a víz, gegyeskedjék, friss forrásvíz.
Friss forrásvíz. Tedd ide. Adjál még egy poharat.
De nagy bolond a gazdám, két pohárból akarja inni a vizet.
Na, mi lesz már?
Itt van, tessék, instálom alásan, üres pohár.
Jól van. Töltsd bele vizet.
Tessék.
Az egyik pohárral te iszod meg.
Vizet? Én? Miért?
Azért, hogy meggyőződjem felőle, hogy nincs benne méreg.
Méreg?
Igen, méreg. A te nevető arcod azt sugallja, hogy te engem meg akarsz mérgezni.
Én? A méltós? Hát, kegyelmet?
Igen. Igen. Az ilyen ok nélkül nevető arcok jellemzik a méregkeverőket. Én láttam Londonban a híres viasz kabinetben a hírhetett méregkeverők képásait. Mind ilyen kegyetlenül nevető arcaik vannak. Ugyanezek a küllő alakú nevető ráncok a szemek szegletei körül. Az a kígyó vonal az orrtól az állig lefelé. És a fölfelé szaladó szemöldök. Én azt hiszem, hogy te engemet meg akarsz mérgezni.
Uram!
Ha ártatlan vagy, merd kiinni ezt a pohár vizet.
Vizet? Hely, ezt is meg kellett érnem.
Jó volt a víz.
Rosszabb, mint a méreg.
Most már én is iszom. Köszönöm. Ezen túl jegyezd meg magadnak, hogy valahányszor nekem vizet hozol, mindig két poharat tégy a tálcára. Mert ha ezt a méregkeverő vigyort látom az arcodon, nem merek addig hozzányúlni, amíg te magad nem ittál belőle.
Instálom.
Hivatott, uram.
Pető, hozz egy palack badacsonyit. A tisztartó úr ezt szereti, úgy tudom.
Ha a bort méltóztatik parancsolni, akkor is két poharat hozzak a tálcán?
Nem, Pető, akkor egy is elég lesz.
Igen, és lesz.
Látja? Még akkor sem neveti el magát, amikor a legjobb oka volna rá.
Miféle csoda történt itt? A Gerő nem használja puskának az esernyőmet, a Jenő lehúzza a sárcipőket a lábamról, a Benő arca ragyog, és ami a legszokatlanabb, a Pető egyszerre komoly lesz. Ön csak ugyan csodákat mivelt a bolondjaival.
Hát én az ellenkező metódust követtem velük, mint a megboldogult gróf. Ő azt tette, hogy mindegyiknek bántatlanul hagyta a kedvenc rögeszméjét, azt elnézte, mint egészen rendes állapotnak venni. Egyéb dolgaiban aztán úgy bánt velük, mint az okos emberekkel. Én pedig ellenkezőleg. Magát a tébolynak a tyúk szem gyökerét vágtam ki a késsel. Kirántottam belőlük az ördögöt a szarvárál fogva.
Na, a négy elmebeteget hát sikerült kigyógyítania. Bárcsak meg tudná gyógyítani az ötödiket is.
Az ötödik alatt a gróf kisasszonyt érti, ugye? Majd kigyógyítom én a hatodikat is. Éppen azért voltam bátor önt magamhoz kéretni, ha van ideje hozzá.
Én mindenkor szolgálatára állok önnek.
Foglaljon helyet, uram.
Szolgálatára. Szívesen, uram.
Egy palack bort és három poharat hoztam. Egy poharat teletöltöttem magamnak. Most kiiszom. Nincsen benne méreg, uram.
Jól van, Pető. Ebben az eljárásban logika volt. Most hozz lámpásokat. Jöjjenek be a többiek, és hozzátok be azt a tömlőt, amit Pestről hozattam.
Értettem, uram.
Talán ennél a beszélgetésnél nem volna szükségünk ezekre az emberekre.
De igen, igen.
Igen?
Valami dolgom van velük. Aztán meg két tanúra is szükségem van egy szerződés aláírásánál, amelyet önnel akarok kötni.
Ha velem szerződést? Mi iránt?
Magyarul olvashatja. Csak hozzák be előbb a lámpásokat.
Meghoztam, uram, a lámpásokat.
Ennyi. De furcsa lámpások.
Szolgálatjára, uram.
Parancsoljon velem.
Éppen a lámpákról van szó.
Lámpákról?
Igen. Én a petróleum helyett a gázvilágítást fogom kastélyomban behozni.
Na, experimentálunk. Hát az olyan sokba fog kerülni, hogy nem fizeti ki magát. Egész gázfőzőműhelyt felállítani, ahhoz szakértő munkásokat, felügyelőt szerződtetni, az nem futja ki a mi jövedelmünkből.
Ellenkezőleg. Én nagy megtakarítást akarok vele elérni. Nekem nem kell a gáz előállításához semmi kazán, se kőszén, se desztilláló.
Hát, hogyan jutunk hozzá?
Nagyon egyszerűen. Hozattam egy nagy kaucsukzsákot Budapestről. Már hozzák is?
Kaucsukzsák.
Rendben maradjatok! Ez az, ami iránt kegyeddel szerződést akarok kötni. Ön ugye kilégzés útján estétől reggelig tökéletesen megtöltett szobát világítógázzal.
Igen.
Én csak ezt a zsákot vitetem be abba a szobába. Aztán telefújtatom a szobában lévő gázzal. Azt valaki vállára veszi, és abból aztán nekem csak a csőbe kell eresztenem a gázt, és meggyújtani a végét.
De, uram...
Úgy hiszem, hogy önnek ez ellen nem lehet ellenvetése. Ön úgyis kárba veszi ezt a használható produktumot, én pedig megfizetek érte becsülettel. Egy évre adok önnek a terményért 1000 forintot. Itt a szerződés, itt vannak a tanuk, írjuk alá.
Nem, az lehetetlen. Hát én ezért pénzt nem fogadhatok el.
No, én pedig ajándékban nem szoktam elfogadni valamit.
Egy semmit? A lélegzetemet adjam el?
Micsoda semmi? Hát az operába járhatok-e ingyen? Pedig ott sem kapok más, mint levegőt. A trilla is csak levegő. Ha az úrnak a tüdejéből világító gáz jön elő, azt olyan joggal eladhatja, mint a tenorista a hangját. Nekem gáz senki sem produkál ingyen. Önnek van, én megveszem. Tessék, itt az 1000-es bankó. Ön okos ember. tudja, hogy jó dolog 1000 forintot tisztességes úton megszerezni.
Igen, de ez... Hát nem igaz. Eladjak valamit, ami nincs. De igaz, a lepkemben van nőve ez a hit, ez a tudat. Nem hagyom belőle kitépni. Nem.
Hogy küzd benne az őrültség démona és a becsületérzés? Homlokán a veríték gyöngyözik. Az egyik nem engedi megtagadni, amit az egész életén át hitt, a rögeszmét. A másik nem engedi megdönteni, amit egész életén át szerzett, a becsületet.
Uram, határozzunk. Itt a szerződés, itt a toll, írjuk alá. Komoly üzlet ez, nem tréfálok. A pénzt letettem.
Nem, inkább repüljek a levegőbe, ha igazam van. De a becsületem nem kockáztatom. Letépem a sodronyt a lampáról. Legyen vége! Kiszakad. A szívem.
Nehéz küzdelem volt. De mégis a becsület szelleme győzött a téboly lelke fölött. Elájult belem időn, kiszakadt ez a hozzánőtt polipusz a szívéből. Pető, hozz friss vizet!
Most is 2 pohárral hozza?
Nem, csak egyel.
Már magához tér. Nos, uram, nézzen szét. Nincs már sodrony burok a lámpán. Szabadon lélegzünk. Hogy érzi magát?
Mint aki más világról jött vissza. Minő álom volt az, amiből ön fölébresztett? Egy kínzó, örökké nyugtalanító lidérc nyomás? Hát olyan ember vagyok, mint más. Nem kell magamtól félnem, sem mást ijesztenem. Uram, engedje meg, hogy kezét megcsokoljam.
Maga, ez volna az igazi bolondság. Így csak a gróf kisasszony csókját akceptálnám, a többit nem honorálom.
Ha, azzal a legdrágábbal fogok önnek megfizetni.
El lehet vinni a kaucsuk tömlőt.
Uram, az ön processusa meg van nyerve, de még nem egészen. 5 idiótát ki tudod gyógyítani, de a 6. még hátra van, és ez a legmakacsabb. Ennek a meggyógyítása tenné fel az ön munkájára a koronát.
A gróf kisasszony?
Igen! Majd én kitalálom, hogyan lehet ezt a mi 6. betegünket is kigyógyítani.
És engemet 7. beteggé tenni.
Önhöz senki se illenék olyan jól, mint ez a leány.
Őszintén megvalom, én sem találtam még olyan kedvem szerint való társat, akivel az életet végig duettezni jól esnék, mint ez a kis grófnénk. Hát az nem csak ne volna bolond. De ha nem lehet rábírni, hogy beszéljen, hanem megmarad amellett, hogy csak dalol, akkor bajos a férjhez menetel. Gondolja csak el, az oltár elé járulna a vőlegényével, és mikor a pap kérdi, szereted ezt a keresztény férfiút, akinek a kezét fogod, akkor rákezdeni a nótát, hogy szeretem én magát nagyon, mert fekete szeme vagyon, szemöldöke sugár vagyon, az enyémhez illik nagyon.
Az már igaz.
De még későbbi időkre való tekintetből is, hiszen az ember sehová sem mehetne, senkit sem fogadhatna olyan feleséggel, aki beszéd helyett minden népdallal fejezne ki. Képzelj el, ha a nagynéném meglátogat, és akkor a feleségem azzal fogadná, hogy ugyan édes komám asszony, miért kend olyan sovány asszony, hogy tudott így elfogyni?
Tökéletesen úgy van.
Aztán meg egy másik akadály is van az utamban. Olvassa csak ezt a telegramot.
Gyászír?
Sőt, valóságos pártecédula.
No.
A mennyasszonyom tudósít, hogy utánam fog jönni.
Ó, önnek mennyasszonya van?
Fájdalom.
S ön fél a mennyasszonyától?
Rettegek.
Tán nem rangjához méltó.
Baronesz.
Talán az is bolond?
Sőt, nagyon okos. Az ám tud beszélni, de nem madárhangon. Az idejönne mind a kettőnket némává beszél. Rettegek tőle. Egy gyönge órában házasságot ígértem neki, csak hogy nem egyezik a természetünk. Ő nagy arisztokrata, én pedig egyszerű ember vagyok. Ő szereti a nagyvilági pompákat, gyönyöröket, én pedig attól már holtra csömörlöttem, és a falusi örömökért rajongok. Ő sokat beszél, sokat tud, mindent olvasott. Én pedig szeretem a csendességet, és leborulok azok előtt a nők előtt, akik nem tudnak se kémiát, se archeológiát. Őnek kinyughatatlan ambíciói vannak, mindenáron képviselővé akar tenni, én pedig utálom a politikát, és inkább kiskutya fésüléshez kezdek, mint hogy egy dikciót bemagoljak. Mi boldogtalanok leszünk egymással.
Ön írásban kötelezte magát?
Hiszen ha írásban köteleztem volna, akkor perre ereszthetném a dolgot. Van én nékem egy derék prókátorom Budapesten, aki elnyújtaná a processzust úgy, hogy épp az unokáink kellének egymással házasságra. De becsület szavamat adtam neki. Ó, sorsát senki sem kerülheti el.
Na, mi baj, uram?
Amenny asszonyom, Kalazáncia jön.
Honnan tudja ön?
Én azt előre megérzem.
Megérzi.
Mikor már egy mérföldnyi közelben van hozzám, elkezd borsózni a hátam. A kezem hideg lesz, mint a jég, a talpam csiklandja valami. Mikor a város széléhez ér, elővesz az ásítás. És mikor a kocsia megőrül az udvarra, én azt megérzem. Mint a macska a földindulást. És mikor a lépcső feljön, én már hallom a hangját.
Ó, kérem, nem kell nekem elegyem a kastélyban útmutató, ismerek én ebben minden zeget zugot.
Hát mit mondtam?
És ha ráveszem a baron ezt, hogy önként maga mondjon le a mennyasszonyi jelöltségről?
Lehetséges volna?
Nem tudom, hogy hogyan, de megpróbálom.
Ez lesz az ön iránti hálám teljesítése.
Csak a segítségét kérem. Bármit mondok, mindenben helyeseljen.
Ezer örömmel.
Jó.
Jó estét! Bonsoir! Nos hát, szavamnak álltam, ugye? Hogy meglep önt a kastélyában. Nem hitte. Mégpedig egyedül